Én is nagy szeretettel köszöntöm a kedves presbiter testvéreket, és nagyon nagy öröm számomra, hogy együtt lehetünk ezen a presbiteri konferencián, ahol én fogok már beszélni most ebben a előterjesztésben, de változik az az elképzelésem a presbitériumról, vagy a presbiteri szolgálatról, hogy ezt a presbiterek is el tudnák mondani. Vagy az lenne a jó, ha ezt a presbiterek is el tudnák mondani. Tehát, amit a prófétánál olvasunk, hogy, vagy az írásban olvasunk, hogy bár az Isten minden népe próféta volna. Tehát, hogyha az árva eklézsiák korába csúsznánk bele, amikor a lelkészek nem hirdethették az igét, hogy az egyház történetben, a gyülekezetek lelkész nélkül voltak, mert elvitték őket Gályára, mondjuk, akkor sem állt meg az egyház élet. Mert voltak a gyülekezetben emberek, akik mondjuk inkább a tanítók vették át ezt a feladatot, akik értették a Bibliát, annak a logikáját, Isten szavát, és ismerték az evangéliumot. Tulajdonképpen ugyanez működik a családban is. A családfő, vagy a szülők, amikor a lelkész nincs ott, akkor is valahogy képviselik Isten ügyét. A kommunista diktatúra idejében, amikor a gyermekek nem járhattak a lelkészek vallásoktatására, megszüntették az iskolai vallásoktatást, akkor a szülők otthon azért elmondták, hogy hogy van. Tehát egy drámai könyvet olvasok, Donát Péter könyvét, az oktatás politika 48-tól 60-ig. Egyszerűen drámai, hogy a pedagógusokat, úgy sajnálom őket. Hogy állították be a párt munkába? Egyszerűen pártbizottsági határozatok alapján a pedagógusok az osztályharc elméletet kellett, hogy tanítsák. És így képezték őket. És sasszemmel figyelték, hogy ki az, aki még kicsit benne van a klerikális reakció huszájában. És akkor azt át kellett képezni. A következő volt, a pedagógusok a szülőket kellett, hogy átképezzék. Mi észrevették a gyerekeken, hogy kik azok a gyerekek, akiknél még ilyen vallásos maradványok lehetnek, fellehetők. És akkor a szülői értekezetre, a munkaközösségi foglalkozásokon a szülők következtek. Hogyha pedig nem volt eredményes, akkor azt mondták, a leghatalmasabb módszer a családlátogatás. Ha se volt eredményes, akkor ez volt a feladata szegény, megkínzott pedagógusoknak. Szóval ez, én nagyon-nagyon sajnálom őket, újra mondom, hogy ha se sikerült, akkor a legmegfelelőbb módszer az volt, hogy a szülő munkahelyén értesítették a vezetőséget, hogy a szülőkkel ilyen gondok vannak. Mert észrevették azt, hogy gyermekek tanítottak, amit akarnak, otthon is tanulnak valamit. Tehát nem a lelkész ment oda, hanem volt egy édesapa, volt egy édesanya, akinek volt bibliája, és otthon a gyermeket tanított. Így az én szüleim engem tanítottak a hitre az 50-es években. És elmondták, hogy hogy van ez valójában. És most mégis az a lehetőség van, Istennek hálát adunk, hogy vannak lelkészek és tanítók, akiknek az oktatását hallgathatjuk. De változik az az elgondolásom, hogy a presbitereknek, a nem teológiát végzett testvéreknek is Isten adhat olyan világosságot, hogy megértsék az igét, és magyarázzák. Annak idején egy kis faluban voltam, lelkész gyúron, sokáig emlegették még azt, hogy nagyon régen, még a 40-es évek végén egy Tódor András nevű ember evangélizált. Ő egy laikus ember volt. Ő tartotta az evangélizációt. És sokan megújultak. Azt énekelték, hogy siessetek, hamar lejár. Hát ennyit így felvezetésként, hogy ezért örülök, hogy is együtt lehetünk testvérekkel, és beszélgethetünk ezekről a dolgokról. A másik, amit előjáróban elmondanék, az az, hogy most már egy idő óta a heidelbergi kátét vesztük végig, és nagyon szeretném, hogy a hitvallásunkat még jobban megismerjük. Ezért ezt, amit kézzelhetően, hogy egy ilyen didaktikus munka, ezzel majd kicsit dolgozni kell. Hogy a hitvallásunkat megismerjük, tudnék a Biblia és a hitvallás. Ez adja a mi református identitásunkat. Ez egyrészt nagyon nagy segítséget jelent a presbiter testvéreknek, hogy eligazodjanak a különböző szellemi irányzatok között, meg vallásos tévegések között, tehát ezért ez segít könyv nekünk a heidelbergi kátén. Ezért jó ezt megismerni. Segítség. Mit kell hinnünk a feltámadásról, az örök életről, a tíz parancsolatról. Másrészt ez adja meg a mi református önazonosságunkat, ezért vagyunk reformátusok, mert van elvétitvallásunk, meg heidelbergi kátén. És szeretném azt, hogy jobban megismerjük és megszeressük ezt a heidelbergi kátét, hogy tudjunk ragaszkodni hozzá. Mert ez mondja meg a mi református identitásunkat. Tehát ezért jó mostan tárgyalni. És úgy vettem észre, hogy az egyházunknak egy olyan fázisa következik, vagy egyházi korunknak egy olyan fázisa következik, ahol a hitvallások kerülnek támadás tűzébe, kereszt tűzébe. Már régebben mondtuk, hogy a mi református egyházunkban való helyünk az nagyon jó megvan, mert vannak hitvallásaink. Akkor lesz probléma, hogyha hitvallásunkat megváltoztatják. Akkor az identitásunkkal lesz nagy probléma. Tehát szeretném, hogy a hitvallásunkhoz ragaszkodjunk, és ne engedjük, hogy ezt elvegyék tőlünk. Na, Szapienti Szász. Tehát aki érti a problémát, az talán nem is kívánja, hogy tovább beszéljek erről. Majd talán ez még előjön. Valami tévedés folytán a Varga Gábor testvérünknek egy olyan e-mailjére küldtem, ez van 4 vagy 5, egy olyanra küldtem, hogy éppen nem nézett meg. Tehát ez a magyarázat annak, hogy előbb... Hát én most következően tudom, hogy 3 e-mailre fogom elküldeni. És akkor az egyik biztos talál. Hát szerencsétlen, hogy pont arra küldtem, ami nem volt olyan fontos, hát én fröstelem a dolgot. De az volt a tervem, hogy ezzel otthon már dolgozunk. Úgy jövünk, hogy már felkészülünk. Tudnélik, ugye mindenkinek van ilyen lapja. Akinek nincs, akkor Gábor, mindenkinek van?
Mindenkinek van.
És hát olyan székekről álmodozom, amiket úgy föl lehet hajtani, és tudok írni. Tehát ezért minden nem lehet. Így ülve kicsit nehéz lesz dolgozni, de ha van, úgy is készítünk jegyzeteket valamilyen módon. Ez meg segítség. Hogy látunk az első oldalon BVDS betűket, a második oldalon AHEHVSD betűket. Ezt azért írtam oda, hogy majd kiegészítjük. Tehát, hogy a kártyában milyen szavak vannak. Na, a szavakon múlik minden, tehát ott kapjuk az információkat. Tehát, majd menet közben azt is mondhatnám, hogy mindjárt már úgy is van heidelbergi kártyát, kikeressük, de majd közösen összedolgozunk, hogy milyen szavakat írjunk oda be. És ezáltal, mondom, ez egy didaktikus dolog, hogy így jobban megismerjük, hogyha együtt dolgozunk, és együtt feldolgozunk ezt a részt. Jobban megismerjük, hogy miről van itt szó valójában. Úgyhogy köszönöm, hogy csak kicsit együtt dolgozunk. Annyit már most az elején kiegészítésként kérek szépen beírni, a lap alján a második parancsolatban. A lap alján a második parancsolatban írjuk meg, hogy 96. Az a 96. kérdés lesz. Akkor a lap alján a harmadik parancsolat mellé 99-es, és két sorra fölötte a kiábrázolások által akarták Isten szolgálni 97. kérdés. Tehát alulról a 1, 2, 3, 4. sor mellé jobbra beírhatjuk, hogy ez a 97. kérdés. Tehát ezt a kis kiegészítést kérem szépen, ez még érthető. Tehát a lap alján a második parancsolat 96, a harmadik parancsolat 99, és fölötte két sorra a sor végén 97. kérdés. Ezután néhány dolgot elmondok, amit fontosnak tartok erről. Tehát a KT-nk a 10 parancsolatot kezdi magyarázni. Mit tűnt fel a testvéreknek abban, hogy különbözőképpen, vagy tudok arra, hogy különbözőképpen lehet felosztani a 10 parancsolatot? Hogyan? Nem úgy, hanem a számot illetően. 5-5. Hát ott nem tudom, hogy...
4-5-5.
Én 3-7-ről tudok. Biztos sokféleképpen lesz a matematika megengedi, hogy még sokféleképpen.
Az ötödiknél vagy a hozzá kapcsolódik annyiban, hogy tisztelt a feladat, hogy mennyi
jó a kérdés. Igen, ez a teológia megmondta, mondjuk a többi is az, de két kőtábla úgy szokták le, hogy 3-7. Tehát, hogyha bemegyek egy templomba, és látom, hogy 3-7, akkor az vagy luteránus, vagy pedig katolikus. Tehát úgy másképpen számozzák be. Én sokat gondolkoztam ezen, a Biblia alapján, a Biblia felosztás alapján 4 és 6, tudjuk az első kőtábla az Isten iránti kötelességeink, és a második kőtábla az emberek iránti kötelességeinket jelenti. Na most én úgy felkészültem erre, hogy először pontosan elmondtam, hogy a 10 parancsolatot hogy kell értelmezni, ez egy külön tanulmány, ezt nem adtam oda, és hogy milyen kapcsolata van az evangéliummal. És na mondom, itt is vannak kérdések, ugyanilyen kérdés. És akkor, hát nem ez az én dolgom. A dolgom az, hogy a KT logikáját kövessem. És így most a heidelbergi KT logikáját követjük, hogy a KT-nk írói mit tartottak fontosnak a 10 parancsolat első kőtáblájának az értelmezésének. Első pontnak azt írtam, hogy a hálaadásról szóló részhez kapcsolja. Ezt hallottuk az áhítatban is, különleges helye van a 10 parancsolatnak a KT-ban. A hálaadáshoz való részben található, tehát a KT-nek a harmadik nagy része a hálaadatosságról szól. Látjuk a 86. kérdéssel. A KT-nk a 86. kérdésben a harmadik fő fejezethez, vagy könyvhez, vagy beosztáshoz érkezik. És ennek az a cím, hogy a hálaadatosság. Tehát, hogy hálát kell adni. És ebbe teszi bele a 10 parancsolatot. Ez egy nagyon érdekes logika, és nagyon szép. És ennek van valami üzenete is. A KT-nek 3 nagy fő része van, ezt ne felejtsük el. Helyzetben a KT-nek 3 fejezete van. A második kérdés alapján, hogy mi az én bűnöm és nyomorúságom, hogyan szabadít meg Isten minden bűnöktől és nyomorúságomtól, és milyen hálával tartozom. Első rész, második, harmadik rész. Ha valakinek van KT-ja, itt kéznél, kérdezték, a második kérdés valaki olvassa el. A második kérdés. Illetve én elolvasom, és akkor feleletet. Hány dolgot kell tudnod ahhoz, hogy ebben a vigasztalásban boldogan éhes és boldogan halsz meg? A második KT kérdés. Kettes. A sima kettes. A KT felosztásáról beszélek azért, hogy lássuk, hogy a harmadik része háladás. Ezért. Ez az első része a KT-nak, kettő.
Igen, másodszor, hogy mi módon szabadítatok meg minden bűnöktől és nyomorúságból.
Ez a második része.
Harmadszor, hogy minden hálával tartozom Istennek a megszabadításért.
Ez egy olyan világos beszéd. Ennek alapján neked éppen olyan kis KT-t van, hogy a végén a tartalomi jegyzékben, a kis tartalomi jegyzékben világosan leszik. 1, 2, 3 rész. Egyik megmutatja az ember bűnét nyomorúságát, utána megmutatja a szabadítást, és utána milyen hálával tartozom. Ki tudja, milyen zsoltára épül fel ez a hármas felosztás? Az 50. Zsoltár, 15. verse. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem. Erre építették fel, tehát ez a két szerző, ezek nagy fejek voltak. Az Urzinus Zakariás, meg Olevianus Gáspár, akik megírták a hitvallásunkat. Ezek végig gondolták, és az elején már ott van a tartalomjegyzék. A második kérdésben elmondjuk, hogy erre számíthatunk, ez következik, ez a tartalomjegyzék. Először be fogom mutatni, hogy milyen nyomorultak vagyunk, elvesztettek vagyunk, másodszor hogyan szabadunk, harmadszor, hogy milyen nagy hála van a szívünkben. Ezt előre tudták, nem úgy volt, mint Rossini, aki megírta az operáját, és utána megírta az Uvertürt, a nyitányt. Hanem előbb megvolt a nyitány, és utána megírta az operát. Tehát előbb megvolt ez a felosztás, és utána ennek alapján, na tessék, akkor beosztjuk a kártét, és a mostani részünk a 86. kérdésre kezdődik, a háladatosságról. Hogy milyen hálával tartozik az olyan megszabadított. És ide teszi bele a 10 parancsolatot. Nem oda teszi, hogy milyen bűnösök vagyunk, nem is oda teszi, hogy hogyan szabadít meg, oda is szeretné végsősön, de az ő logikája, a KP logikája, az az, hogy a háladatosság. Hogy miután már rájöttem, hogy elveszett ember vagyok, egy szabadításra van szükség, miután Jézus megszabadított, de olyan hála van a szívemben, hogy a hálából szeretnék az ő törvénye szerint járni. Tehát miután megszabadított már a törvényét, a szívembe írta. És ez, mivel a szívembe írta, ez az új szövetség, Jeremiás 31, törvényemet a szívükbe írom. Mivel ha beleírta a szívembe, olyan hála van a szívemben, hogy a hálából szeretnék neki. Nem akarok tőle elmenni, mint a gadarai ördögös, kérte, hadd maradjak melletted, Uram. Tehát, ha ez a hála megvan a szívünkben, akkor Isten törvény a szívünkben, akkor ez egy, nem egy rajtunk kívül levő törvény, nem egy busz, nem egy kötelező, nem egy parancs, nem egy kényszer zubony, hogyha akármi van, ez, most ez szerint élj, és nem, hanem én szeretnék ezt szerint élni, mert Isten az ő törvényét azért szívembe írta. Ezek az életbeszédei, 10 parancsolat, ami az én szívemben ott van, és visszhangoz, hogy úgy van, igaz. Ha alul maradok, akkor is igaz. Ha nem tudom megtartani, akkor is igaz. És minden esetben, mivel alul maradok oda, űz, hajt az én drága megváltómhoz, a Jézushoz. Így a törvény a Krisztusra vezérlő mester. Tehát én azt írtam itt az első pont, kis ponttal megjelent részén, hogy a háladásról van szó, és itt a Krisztusban való lelki örömről ír. A 90. és 91. kérdésben az új ember megelevenítésében azt mondja, hogy Istenben való lelki öröm a Krisztus által. Meg tetszett találni a KT-ban? Akinek van KT-ja, a 90. Mi az új ember megelevítése? Istenben való lelki öröm a Krisztus által. Testvérek, ez a kereszténység. Ez nem egy nyűg, ez nem egy nehéz dolog. Ez egy felszabadultság, hogy bennünket olyan nagy örömért, és boldog emberek vagyunk. Mi megváltott boldog emberek vagyunk. És ezért szeretnék önöki hálából élni. Ez egy olyan magaslat, Istenben való lelki öröm a Jézus Krisztus által. Ide helyezi bele a 10 parancsolatot. Tehát azt írtam, Krisztus való lelki örömről ír, mely arra indít, hogy hálából Isten akaratát cselekedjük. Tovább lépünk. Mivel azonban itt is hibák léphetnek fel, tisztázza, hogy melyek az Istennek tetsző cselekedetek. Amelyek azoktól, melyek az Istennek tetsző, melyek az Istennek, melyek, na itt valami logikai probléma van. Mivel azonban itt is hibák léphetnek fel, tisztázza, hogy melyek az Istennek tetsző és nem tetsző cselekedetek, amelyek azoktól különböznek. Tehát tiszta vizet önt a pohárba, ha így van, Istennek akarsz élni, lássuk, hogy mik az Istennek tetsző cselekedetek, mik, amik nem tetszenek az Istennek, amik különböznek ettől. Ezt a kis korrekciót kérem szépen. Égen. Tehát megmutatja, mik az Istennek tetsző cselekedetek, és Istennek nem tetsző cselekedetek. Hogy nehogy a nagy hálánkból, nagy felbuzdulásunkból úgy akarjuk Istent szolgálni, hogy olyan dolgokat teszünk, amik ő neki nem tettenek. Így veszi sorba a 10 parancsolatot. Az első parancsolatnál a hamis vallásosság gyakorlatát mutatja. Hogyha a lelki örömmel Istennek akar szolgálni, nézzük meg, mi az igazi vallás, és mi a hamis vallás. És itt a felsorolja a 90. kérdésben, mik a hamis vallás jellemzői. B betűvel mi kezdődik? Bálványimádás. V betűvel? Varázslás. Tehát írjuk, hogy bálványimádás, varázslás, harmadszor, babonáskodás, és ez a szentek segítségre hívás, a szentek imádása. Tehát a Káténk elmondja, hogy annyira szeretnéd Isten szolgálni, akkor néznek, hogy ez ne így, hanem másképpen. De ne így, majd mindjárt elmondom azt is, hogy hogyan. De ne így, ne legyen bálványimádás a te vallásod. Ne legyen a te vallásodban varázslás, ne legyen a te Isten imádásodban babonáskodás, és ne legyen a te Isten imádásodban szentek imádása. Mert ezek előfordulhatnak a keresztény valláson belül. Ezért izgalmas ez, hogy ezek előfordulhatnak. Mondjuk én szoktam mondani a református a gyerekeknek. Gyerekek, a református ember nem babonás. Mondom a hittanórám. Mi nem vagyunk babonásak, nem lehetünk babonásak. Hát erre igyekszik a Kátét. De a bárványimádás előfordulhat a kereszténységen belül. Különben,
igen.
Igen. Ez mondjuk a szentek segítségű hívása a végeres. A bálványimádás. Az állít az a benne volt, és hívtak is, hogy vasárnap délután a 21. század bálványait, az is vallásos embereknek lesz elmondva. Tehát a bálványimádás. Különben a hitvallásunk egy helyen kimondottan foglalkozik a bálványimádással. Itt különben a 95. kérdés felett nézzük meg. Valaki a választ olvassa. 95. Mi a bálványimádás?
Az, ha a rendben az egy, az igaz Isten helyett, aki magát mindenében kijelentette, vagy még ő rája kívül, ő rajta kívül is másképp tartogat magának, hogy abban bizalmát vesse.
Ő definiálja ezt, hogy az a bálványimádás, hogy Isten mellett, vagy Isten helyett valahol másba vettem a bizodalmamat. Bálványimádás. Ami nagy port vett fel most a református egyházunkban, egészen zsinati szinten tudjuk, hogy a 80. kérdés felelnek a végén ott van, hogy a Káti leírja azt, hogy a mise az kározatos bálványimádás. Emlékezünk el, ugye meg is szavaztatták a zsinati atyákat, hogy mostan továbbra is megmaradjon ez, vagy kihagyjuk, vagy lábjegyzettel lássuk el. Végül a zsinati atyák nagy-nagy-nagy többséggel úgy döntöttek, hogy ez nem szabad hozzányúlni, maradjon így. És ott arról szól, Káti azt mondja, hogy majd megnézhetjük a 80. kérdés felületet, nem akarok most részletesen kitérni, csak megemlítem. Ott az van, hogy a mise az kározatos bálványimádás. Nem azért, mert ugye Krisztus újra megáldozzák, nem azért, mert átváltoztatják az ostját, úgy hiszik, hogy átváltoztatják, hanem azért, mert azt hiszik, hogy abban a tárgyban, a ostjában benne van az Isten. Szóval a bálványimádásnak a lényege az, hogy valamiben benn imádom az Istent, mert azt körbeviszik körmenetben, beteghez viszik, leteszik a kis mostranciába, a szekrénybe is imádják. Tehát egy tárgyban, vagy valamiben benne van az Isten. Ez a bálványimádás. Hogy ez kicsit olyan, mint a fétisizmus is, hogy egy tárgyban ott imádom, abban benne van. Ez leborulok előtt és imádkozom hozzá. A fiúk olvasták régen a Jelki András kalandjait, ugye? Nem tudom, ki olvasta a Jelki András kalandjait. A Bajai Szavó legény, ugye? Hogy aki egész ország világot bejárja. Nagyon jó kis regény. És eljött valóban az indonéz sziget világba is, nem tudom, emlékezünk-e rá, és a két benszülöttel együtt van azok a barátai, és minden jó, vagy nem tudnak sült húst tenni, nincs tűz. Na, nem tudnak tüzet csiholni. Egy fém darab kellene. A két benszülöttnek meg van egy istene. Egy kosárban van az Isten. Azt imádják, leborulnak előtte, imádják, hogy abban van az különleges erő, nem mennek közelébe sem menni. Egyszer elmennek valóban, benszülöttek, és ott marad Jelki András a kosárral. És hát a Bajai Szabó legény, magyar gyerek, hát kíváncsi. Természetesen mi van benne. És hát kinyitja a fedelét, és benne van egy kardmarkolat. Lesz sült hús, lesz tűz. Úgyhogy mire jönnek a benszülöttek, látszik, hogy tüzet csiva. Azt hiszik, itt a világ vége, mert hogy az Istenük. Az ott az Istenük. Tehát az Isten benne van abban a kosárban. Ez a báványimádás. Hát ez a klasszikus definíciója a báványimádásnak. Akkor valamiben benne van az Isten. És mivel most is azt gondolják a katolikus egyházban, hogy az ostyában benne van az Isten teste, mert átalakult, és azt imádni kell, és amíg a kenyér meg nem romlik, addig benne van az Isten teste, mert átalakult. Hát, és ez a hitük szent titka, ez nekik a leglényegesebb dolog, amikor a pap fölemeli az ostját, így azt mondja, hogy hitük szent titka, ott van benne az Isten. Ez a báványimádásnak a vallás történeti magyarázata. Tehát azt mondja itt a káték, hogy Isten nem úgy kell imádni, hogy báványimádása. Varázslás. Van varázslás valahogy a kereszténységen belül. Ne csak a katolikusokra gondoljunk, magunkra is gondolhatunk esetleg. Nem tudom, van-e, van, hogy a varázslás se legyen.
Nem az ima mágia esetleg?
Mit szeret? Ima mágia?
Igen, mindig kapta imát, hát amit is.
Igen.
Ima malomra gondolok.
Ima malom talán, igen. Igen, bizonyos technikák, amikkel bűvös dolgot érünk el. Hát igen. Igen, ilyen van. Ilyen van. Tehát bizony, tehát varázslás, semmilyen varázslás ne legyen. Hát mondjuk, jó, a vallásunkban nincs, de azért ez nem csak a vallásunkra vonatkozik, hanem mi reformátusok semmiféle varázslással ne foglalkozunk. Így ez jobban belefér. Tehát mi semmiféle varázslással ne foglalkozunk, mert Isten a varázslást nem szereti, a babonáskodás ugyanerre tartozik, és a szentek imádása is, hát így ne, azt mondja a Káté, hogy így ne. De ne csak a rosszat lássuk, nem csak a rosszat közli, leírja az igazi Isten tiszteletet is 94. kérdésben, és micsoda lelki magaslatok vannak itt, hogy az igaz Isten ismeretre eljussunk. Belévessük egyedüli bizodalmunkat, egyedül ráhagyatkozunk, és irányra való szeretet töltsöve bennünket. Így most a 94. kérdés, kérem nagytiszteletből a Péter nagytisztelet olvass el a 94. kérdést, összefoglalva. Mit követel Isten az első parancsolatban?
Azt, hogyha nem akarom eljátszani lelkem üdvösségét, kerüljek és távoztassak el minden báványvágást, varázslást, babonáskodást, tetteknek vagy más teremtményeknek segítségül hívását. És hogy az egy igaz Isten igazán ismerjen meg, egyedül csak őbenne bízzam, teljes alázatossággal és béketűnéssel, minden jót egyedül őtőle várja, és ő teljes szívemből szeressen, féljen és tiszteljen, úgyhogy inkább le tudják mondani minden teremtett dologról, mintsem, hogy a legkisebb részben is az ő akarat mellett cselekedjen.
Hát ez szerekel egy olyan csodálatos lelki magaslat, hogy elvezet bennünket. És figyeljük, ez egy szenvedélyes érvelés, hogy inkább le tudnék mondani minden földi dologról. Azért ez egy majdnem olyan, mint egy evangelizáció, hogy kit szeretek jobban? Jobban szeretsz-e engem ezeknél, kérdezi Jézus. Hogy le tudunk-e mondani dolgokra a Jézusét, egyáltalán be tudunk-e számolni olyan dolgokról, amikről lemondtunk. Tehát föl tudunk-e mutatni valamit, amit Jézusért letettünk. Mert hogyha minden lemondás nélküli a kereszténységünk, hát akkor egy elem hiányzik. és itt azt mondja, hogy inkább le tudnék mondani minden dologról, mintsem, hogy a legkisebb részben is az ő akarata ellen cselekedjen. Ez az egyik, ami nagyon személyesen megtólít bennünket. A másik pedig légszenvedélyesebb, figyeljük meg, ha nem akarom eljátszani lelkem üdvösségét. Én tegnap estétől fogva ezen gondolkozom még éjszaka, és eszembe jutott, hogy azt mondja, hogy ha nem akarom eljátszani lelkem üdvösségét. Na, ezek nagyon komoly dolgok. Mert itt üdvösség vagy kározat kérdésről van szó. Hogy mit választunk. És hogyha Istennek a szavait nem veszik komolyan, ő nagyon komolyan veszi az ő beszédét. Nem magyarázunk ezt meg magunknak, se így, se úgy. Akik ezt írták, ezek kávinista meggyőződésű emberek voltak, és mégis azt mondják, hogy ha nem akarom eljátszani a lelkem üdvösségét. Tehát ennyire vegyük komolyan Istennek a dolgait. Tehát a tiszta valláshoz való ragaszkodás üdvösség és kározat kérdés. A bálványimádás kérdés is üdvösség és kározat kérdés. A varázslás is. Hát Isten azt mondja, hogy aki ilyen varázslásokat csinál, azt utálja az ő lelke. Hát persze, hogy üdvösség és kározat kérdés. A babonáskodás is. Meg a szentek imádása is, hogy leborulok egy szobor előtt, és ahhoz imádkozom. Volt egy gondnokunk, annak idején, még nem tudom, 30 évvel ezelőtt Pakson. Hát ő így értelmezte, de és nagyon érdekes, hogy fölrobbant a palack a szerelő műhelyében, autószerelő volt, egy nagyszerű műhelye volt, és fölrobbant a palack, és oda röpítette valahogy oldalt, de életbe maradt. És akkor őnek az vált bűné, hogy este, az előző este ő Máriához imádkozott. Mert egyik anyja volt talán római katolikus, és onnan tanult, és gyerekkorában ott maradtak ezek a litániák, mi minden, és valahogy bajba volt, és Máriához imádkozott, és azt mondta, hogy az Úr engem nagyon komolyan figyelmeztetett. Ez az üdvösség kározat kérdés. Azt mondja, ha nem akarom eljátszani a lelkem üdvösségét. Hogy csak egyedül ő belevetem a reménységemet? Csak egyedül tőle várom? Vagy mástól is? Jézustól, meg a Máriától is, meg a angyali életű Szent Adalbert. Ez is elmondok egy imádságot. Szóval csak egyedül belévetem a reménységemet. Tehát ez a szenvedélyes érvelés és halálos komolyság. A második parancsolat, a 96. kérdés. Mit kíván Isten a második parancsolatban? Valaki olvassa rá?
Azt, hogy Isten semmi módon kéne ábrázoljuk, se másképpen
először én nekem az lett hangsúlyos ebben, hogy másképpen. Én ezt alá is tudtam magamnak, hogy itt arra teszi a hangsúlyt, a KT szerző, másképpen ne. Tehát, hogyha már Isten tiszteletet gyakorlok, akkor csak úgy gyakorolhassam, hogy ő akarja. Nem másképpen. Tudjuk, a Bibliában én azt hiszem, Isten megmutatja a móduszt is, a módját is, hogy hogyan. Tehát nem hogy bennünket útvai igazítás nélkül, most csináld, hogy akarod. Nem, hanem megmutatja azt, hogy hogyan, mert azt mondja az apostol, hogy ezekhez ragaszkodni, hogy hogyan, mert aki nem szabályszerűen küzd, az nem koronáztatik meg. A mi vitézkedésünk fegyverei nem lelkiek, nem testiek, hanem lelkiek. Tehát testi módon se lehet. Tehát szabálytalanul se szabad az Istent imádni. A második parancsolat erre vonatkozik. Tehát az, hogy ne csinálj magadnak faragott képet, stb. Először a KP szerint arra vonatkozik, hogy mi módon ne, és mi módon igen. Tehát, hogy másképpen ne tiszteljen, csak úgy ő akarja. Pál apostol még arról is beszél, hogy ama forma szerint. A Róma 2.20-ban azt olvassuk, hogy Isten megadta a törvényben az ismeret és igazság formáját. Tehát még a formáját is megadta, hogy hogyan. A Róma 2.20. hogy bírod a törvényben az ismeret és igazság formáját. És a K.P. arra tette hangsúlyt, hogy másképpen ne, csak úgy, ahogy ő akarja. És itt felírtam néhány dolgot. Hamis módon, módok, eszközök, testi érzéki megoldások. Ezek lehetnek sikeresek, de Isten nem használja őket. Tehát manapság is előfordul, hogy Istent imádják emberek, vagy akár egyházak, vagy csoportok, vagy missziók, és olyan eszközöket használnak, másképpen csinálják, mint hogy a Bibliát megengedné. Tehát a vitézkedési fegyverei nem lelkiek, hanem testiek. Tehát pszichés eszközöket használnak. Amik lehet, hogy sikeresek, de a semmibe ívelnek, legalábbis nem a mennyországba vezetnek. Ennek a mai időszerűsége, mivel nem eredményes a misszió, figyeljük meg, ebben szenvedünk, mivel nem eredményes a misszió, nem érjük el az embereket, nem jönnek a tömegek. Mivel nem eredményes a misszió, ezért mindenféle emberi, divatos, testi, pszichés pótlékokkal keressük az emberek tetszését. Már tótágast is állunk, csak hogy jöjjenek. Tehát mindent megteszünk. Pantomim, bűvészkedés, filmek, dicsi csapatok, rockzene, pszichotechnikák, stand-upolás. Ez egy új szöve, mi ez a stand-upolás? Hogy? Igen, és ott löki a szöveget, mondja. Tehát stand-up, ez stand-upolás, úgy kell volna írni, csak ezt a magyarul lehet, hogy így. A dicsőítő csapat egy valamire való missziós társaság, vagy modern gyülekezetben vannak a dicsi csapatok, az azt jelenti, hogy összeáll egy sereg énekes, mindenféle gitárra, mindenféle modern eszközökkel, és más nem csinálom, hogy fél óráig dicsőítenek. Ez a dicsőítés, tehát rockzenére dicsőítenek, és ezáltal azt mondják, hogy egy olyan hullámhosszra kerülnek, amikor a hallgató már megérinthető az evangéliumban. És én pedig azt mondom, hogy ezáltal egy olyan hullámhosszra kerülnek, ahol a Szentlélek nem működik. Tehát fél óráig csak dicsőítenek, ilyen dicsőítő énekek vannak, ilyen könnyed dallamok, meg szövegek, és akkor fél óra vagy egy óra dicsőítés után. Általában van egy ilyen tár, aki első énekes, és ez olyan, mint a világban is van ilyen, hát ismerjük. És ilyen dicsi csapatok. Olyannyira, hogy úgy tudom, hogy a nagykőrösi főiskolán, a református főiskolán már dicsőítő tanszakot is akarnak létrehozni. Tehát annyira bejött az egyházakba a dicsőítés. Hát az ifjúsági munkákat, akik ismeri, hát ott ezek a dicsi csapatok. Tehát kiáll egy ilyen dicsi csapat és énekel. Voltam Debrecenben egy esküvőn, egy golgottás gyülekezetnek a rendezvénye volt, és ott egy ilyen kásás hangú hölgy a karzaton, öt másik, vagy három másikkel együtt, hogy fél órán keresztül fülsüketítő zenével ilyen laza énekeket énekelt. Ezek behangoltak. És akkor utána jött a Golgotás prédikátor maga amerikai üzenetével. Tehát ez a dicsőítés, ez egy műfaj. Ez a Golgotában csinálják, a hídgyűlőben csinálják, ifjúsági csoportokban, tehát hogy most dicsőíteni kell az Urat, és ez egy technika, egy pszichotechnika, ami sajnos annyira létjogosultságot nyert a református egyházban, hogy hát már mint valami természetes, elfogadott dolog, úgy kezelik. Itt pedig azt mondja, hogy másképpen ne. Hogyha itt az Isten igéje más utat mutat, egy lelki utat, itt a lényeg az, hogy a Szentlélek által legyen. Másképpen ne. Aztán pszichotechnikák. Ez is egy másfajta módszer, különféle technikákat alkalmaznak arra, hogy létrejön a csoport egység mondjuk. A csoport dinamikát alkalmaznak a bibliórán. Tehát ez a világi műfaj ismerős, hát most már mindenhol gyakorolják a csoport dinamikát, ilyen csoport terápiát, vagy csoport dinamikát üzemekbe, gyárakba, vagy cégeknél. Amikor együtt van 10-12 fő, és akkor van egy tréner, aki vezeti az egészet, vannak kontrénerek, akik irányítják, és megvan egy megadott, előre elkészített program, és úgy irányítják a beszélgetést, és mindenkinek hozzá kell szólni valamilyen módon. Hogy őszintének kell lenni, ki kell adni azt, ami benne van, és akkor a csoport majd elmondja, hogy jó vagy nem jó. És a csoport alakítja és formálja. És itt dinamikák vannak, és ezek az embert átalakítják. Tehát itt a lényeg az, hogy a másik parancsolat itt a másképpen szóval foglalkozik, ez az egyik a másképpen, a másik pedig a kiábrázolás. Tehát a második parancsolatnál két hangsúly van, a másképpen és a kiábrázolás. Másképpen ne, és ne ábrázoljuk ki. És ezzel kapcsolatban egy külön kérdést fogalmaztak meg, a 97. kérdést, hogy én elolvasom, és akkor Gábor Lézves olvassad a választ. 97. kérdés, semmiféle ábrázolatot nem szabad tehát csinálni.
Isten nem szabad és nem is lehet semmi módon kiábrázolni. A teremtmények kiábrázolható ugyan, azonban azt megküldte Isten, hogy az ember úgy adékből csináljon, vagy alkalmasson képeket, hogy azokat tisztelje, hogy által magát Isten akarja szolgálni.
Igen. Tehát, hogy ne ábrázoljuk ki az Istent. Igen?
Most úgy hallgatjuk az előadást, hogy közben lehet feltenni kérdést, hogy tegyük el a végére.
De most kérdezed, ha ez előre viszi ezt, akkor kérlek.
Nem is előre viszi. Honlapot szerkeztek.
Igen?
Elég sok képanyagot használok fel a honlapnál, de amiben saját képeket, de azon, amiről nincs saját kép. Kerülök azokat a képeket, ahol az üle bármilyen módon ábrázolva van, hogyha az egy klasszikus festmény akkor is. Mert valahogy úgy érzem, hogy nem megy ahhoz a szellemhez, amiről éppen szó van. De nem vagyok meggyőződve róla, hogy jól csinálom.
Jó. Én azt hiszem, erről majd fogunk beszélgetni. Köszönöm a felvetést. Éppen ilyenről van szó, pontosan ilyenről van szó. A KT ezt mondja világosan, hogy ne ábrázoljuk ki. Semmiképpen a 98. ne felejtsük el, visszatérünk fel. 98. kérdésben pedig azt mondja, hogy nem lehet megtűrni a templomokba a képeket, mint a tudatlan népkönyveit. És a válasz? Sándor olvasó.
Nem. Már teremtő bölcsönnek Istenéért, akkor az ő keresztényét is nem némán bálványi képek által, hanem igényének élő hirdetés által akarnak tanítja.
Köszönöm szépen. Azért jó, hogy ide eljutottunk, mert egy ilyen általános választ tudunk adni erre, hogy nem másképpen, hanem úgy. Úgy pedig azt jelenti, hogy az igének a tiszta hirdetése. Tehát Isten a missziót az ő igének a hirdetés által végzi el. Nem mindenféle eszközökkel, meg technikákkal, de erről mondom, beszélgetnünk kell. A lényeg az, hogy még hogyha valamilyen eszköz vagy technika van is, mert van szószék, meg tudom, és egy szép hang, meg retorika, meg akármi, tehát csak ez valahogy van ennek formája, de a lényeg az, hogy az Isten igényének a tiszta hirdetése legyen. Mert ebben garantáltan ott van az Isten. Csak zárójában elmondom, hogy ez a misszió, nem mindegy, hogy hogyan csináljuk a missziót, hogy hogyan érünk el embereket. Ez a misszió Dei, latinul, Isten missziója. Ez vagy genitivus objektívus, vagy genitivus szubjektívus. Tehát vagy a misszióra tesszük a hangsúlyt, vagy Istenre. A hiba az, hogyha azt mondjuk, hogy a misszió, Isten missziója, a misszióra teszem a hangsúlyt. És akkor mindent megteszek annak érdekében, hogy legyen misszió, és Isten vagy elfogadja, vagy nem. Ha viszont Istenre teszem a hangsúlyt, Isten missziója, akkor akármilyen eszközt nem használhatok. Isten pedig a legfőbb eszközt, az Isteni igét javasolja, a Bibliát. Tehát Isten igének tiszta hirdetése. Tehát olyan eszközöket nem alkalmazhatok, ami az Isten igéjével különbözik. Az Isten igéjétől különbözik. És itt szeretnék szintén egy kicsit megállni, vagy elgondolkozni, hogy hát Istennek tetszett, hogy az ige hirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket. Tehát Istennek tetszett, hogy az ő beszédének a hirdetése hívja létre az egyházat, tartsa meg az egyházat, vezesse az egyházat. Tehát az ige hirdetés, mint olyan, annyira központi helyen kell, hogy legyen igének a tiszta hirdetése, központi helyen kell, hogy legyen, hogyha azt akarjuk, hogy legyen gyülekezet, hogy legyen misszió, legyen egyház, legyen gyülekezeti élet. Erre tesz a hangsúlyt itt. A harmadik parancsolat, 99. kérdés. Mit kíván Isten a harmadik parancsolatban? Akkor kérem szépen a Ferenc, olvasd el a nagy tisztelt úr.
Azt Isten előzne csak átutódása, hogy amit eszüvel, nem is szükségtelen eszközödésre se káromoljuk,
se így bele, mikor ne jönni, amik hallgatásra, vagy elnézésre, se várjuk részletek ki, így rettenetek mindenben. Egy szóval, hiszen szemleli, mindig csak félelemmel és mély tisztelettel említjük a végre, hogy őról a igazán vallást tegyünk, őt segítségül tudjuk, és minden szavunk és cselekedetünk az ő dicsőítésére szolgálja.
Ugye a harmadik parancsolat az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd, mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. És a KT-nk ezt magyarázza, az A betűhöz mit írjon? A A-hoz. Átkozódás. Átkozódás. Tehát így lehet Isten nevét hiába felvenni. Átkozódás. Hát én azt hiszem, ez a magyar ember nagy bűne. Amikor átkozódás, Isten nevét az átok formulákba bele is foglalja. A második, hamis eskü. Harmadik, esküdözés. És a negyedik, hallgatás. Amikor eltűrő nem szólok. A hamis eskü, ismerik ugye Ara Jánosnak a Hamis tanú című versét. Ez így, állj elő vén Márkus, vedd le a süveged, harcsis a napfény alatt összeér. Ez emlékezünk rá? Ott szereskedtek, hogy Ladányi vagy Karcsai a határ. És meg kellett esküdni, hogy az a föld, amin áll, az ladányi határ, nem pedig tartja. És annyi egyszer volt, hogy a láb alá tett egy darab ladányi földet. És Ara János megjegyzi, rábjegyzett, hogy a rezerváció mentálisztal ért, a jezsuita etikának, erkölcsának megengedett formulája. A felét kimondod, másikat gondolod. Tehát azt mondja Ara János, ez a rezerváció mentál. Megtartom magamnak a gondolat második, a gondolatban az igazság másik felét. Hamis eskü. És akkor leírja Ara János, ez egy gyönyörű költemény, hogy megnyerték a perszövék lett a határ, de az öreg egyre szobányabb, a szó kifogy belőle, aztán kikísérik a temetőbe, és akkor három arang elsíratja, két fa megdicséri, de aztán kidobja a víz a körös a holttestét. Tehát az azt mondja, ne mondjatok eskü, csak igaz hittel. Tehát a hamis eskü. Az esküdözés az más. Mi lehet az esküdözés? Önben Isten nevét szintén hiába emlegetem. Hogy Isten az atyám, hogy úgy volt. Vagy Isten bizony. Hát ez a hamis esküdözés. Hogy Isten nevét hiába nem emleget. Legyen a szabad. Az igen, igen. Legyen nem, nem. Hamis esküdözés. Ne legyen. A hallgatás pedig az, amikor hát Isten nevét gyalázzák, és én meg szépen eltűröm. Most olvastam egy nagyon jó kis történetet egy fiúról, akinek voltak ilyen testi fogyatékosság, ezért csúfolták is. Megvoltak a gúnyszavak, amik előtt csúfolták, hát így érdegélt ez a fiú. Egyre nagyobb lett, keresztény körbe keveredett, megtért, és hogy szép csendben még megváltozott, de hogy szép együtt ér a családban. De egyik napról a másikra szótlanabb lett, aztán egyre többet sírt és visszavonult. És akkor oda ment az édesanyja egyik este, hogy fiam, mi a bajod? Neked van, ami bajod van? Azt mondja, hogy engem csúfoltok, azt elfelismerem. Meg ne csúfoljatok. De az Isten nevét ne csúfoljátok. Szóval nem bírta elviselni. Nem bírta elviselni. Tehát a hallgatásával úgy érezte, hogy bűnt követne el. Az Isten nevét hiába felneved. Ami pedig nagyon meggondolandó, nézzük a következőt. Most kettőt ugorjunk. Ezután azt elmondja a KT, hogy ennél nincs nagyobb bűn. Én ezzel nagyon elgondolkoztam. A századik kérdés. Olyan súlyos bűn-e Isten nevének esküdözése vagy átkozódása való magyarázat, hogy még azok ellen is felgerjed az Isten haragja, akik tőlük tehetőleg nem igyekeznek megtiltani vagy megakadályozni? Lészes Heri olvasna tisztelt úr.
Bizonyára úgy van, mert nincs is nagyobb bűn, amely ellen Isten haragja inkább felgerjedne, mint az ő nevének megtalálása.
Ezért is panaszolta meg, halállal büntessék.
Igen. Ezzel szintén sokat gondolkoztam. Azt mondja, hogy nincsen nagyobb bűn ennél. Ez érdemes gondolatokat formálni, hogy miért mondja ezt, hogy az Isten nevét, hogyha hiába felvesszük, hogy nincsen nagyobb bűn. De ezért mondja Káté, mert nem hagyja az Isten az Úr büntetés nélkül azt. Nem hagyja büntetés nélkül azt. És most bele gondolok a mi magyar népünk sorsába. Azért van összefüggés. Isten nem süket, ő hallja, ami felszáll a magyar nyelven ő hozzá. Nap mint nap, órára, mindenhol, a legkülönbözőbb rétegeken, tanult és nem tanult körökből. Tehát állandóan hallatszik, az állandóan irritálja az Istent. Hát most van még valami reményünk, hogy megmaradjunk? Hát el kéne, hogy pusztítson bennünket. Ha ez tényleg a legsúlyosabb bűn, nincsen nagyobb bűn, hát akkor, de hogyha a saját életünket nézzük, a saját beszédünket nézzük. De mi keresztény emberek, a református prezbiterek vagyunk, és hát mi van, ami beszédünk el, hogy és hogy ez a legnagyobb bűn, akkor mi lesz velünk? Tehát ez nagyon komolyan veszi, nem hagyja az Úr büntetés nélkül. Aki. De bemutatja Isten elővel a helyes érést is. A védetőhöz mit írunk?
Vallástétel.
A következő? Segítségül hívás, és a dicsőségére szolgálunk, vagy dicsőítjük. Tehát azért egy nagyon pozitív irat ez a Káté. Megmutatja, hogy nem, és önkös, hogy igen. Tehát nem adj bennünket a bizonytalanságban, hogy na, ez nem megy, hanem megmutatja, hogy hogyan fog ez menni. Tehát, hogyha Isten ezt a törvényt a szívünkből véste, akkor nekünk az Isten nevével van kapcsolatunk. Tehát nem úgy vagyunk, mint a zsidók, akik nem merik kiejteni azt, hogy Jáve. Nem merik kiejteni az Úrnak a nevét. Talán hívásan hivatkoznak. Ámos könyvben van egy olyan, hogy valamilyen különleges jelet, hogy a romok közt van valaki, és akkor a falhoz teszi a kezét, és a kígyó marja meg, miután a medve előre, aztán oda bemenekül, és talán ismerik azt a részt, és ott van az, hogy hit, nem szabad az Úr nevét említeni. Lehet, hogy erre hivatkoznak. De nem merik kiejteni azt, hogy Jáhve, azt mondják ehhez, hogy Adonaj. Mi kimerik ejteni az Úr nevét. Hát tudjuk, a Jáhve az, ami Úrunk Jézus Krisztus, meg az Atya is a Jáhve, meg a Szentlélek is, kimerik ejteni. De úgy, hogy nem tisztességtelen, hanem vallástétellel az Úr Jézus Krisztus nevéről bizonyságot teszünk, mint most olvastuk az apcsában, nincs más név, nem adatott más név, amely általában meg kell tartoznunk, mint a Jézus neve, aztán úgy, hogy segítségül hívjuk az Úr nevét, tehát mi használjuk az Isten nevét, és a dicsőíteni akarjuk az ő nevét. Na, még egy, úgy látjuk, hogy abban a korban is értek emberek, akik félreértelmezték az esküt, mint ma is. Ezért megkérdezi azt, hogy egyáltalán szabad esküdni, vagy nem szabad esküdni. Ma is ismerős ez, hogy nem szabad esküdni? Igen, nem csak nazarénusok, a köreinkben is vannak olyanok, akik, sőt lelkészek is, akik az eskü szövegnél, nem eskü szöveget mondatnak el, hanem hogy kijelentjük, vagy ilyetnek kijelentjük, hogy kijelentem, hogy szeretem. Tehát nem az, hogy esküszöm az élő Istenre, hanem Isten színűt kijelentem. Mondd rá, hogy nem szabad esküdni. És mi reformátusok nem így gondoljuk, aki igazából érti a KT logikáját meg a Bibliát, azt mondja, szabad esküdni. Ezért esküdhetik valaki keresztény módon az Isten nevére? Gábor, részt is fogod?
Igenis. Ha ezt alapvalóan a világi szerzőség, vagy valamilyen szükség követeli, hogy így tartjuk szent, hogy biztosítsuk hitünket és igazságunkat Isten dicsőségére és fele barátaink javára. Az ilyen esküvés ugyanis Isten igényén alapszik, és ezért az Istennek szentjei mind az Új Szövetségben helyesen gyakorolták is.
Igen. Amikor Jézus azt mondja, hogy ne esküdjetek semmiképpen nem, akkor ez a hamis esküdözés ne legyen. Tehát hiába emlegessétek, meg hamisan ne emlegessétek. De maga az Isten is esküszik, megesküdt az Úr, az Ábrámnak is megesküdt az Úr, meg a zsidó levélben magamra esküszöm, meg nagyobbra nem esküdhet, mint ő magára esküszik. Meg azt mondja, minden dolog megerősítése végezetül az eskü. Tehát a Bibliában az esküdözést tiltja, de az esküt azt nem. Tehát erre kitér a KT. Ide írtam a dekretális esküt. A 102. kérdés igen időszerűvé vált az ellenreformációs országokban, nálunk is. A dekretális eskü. Tudjuk, hogy mi volt a dekretális eskü? Az volt, hogy hivatalnok csak az lett, aki elmondta az ellenreformáció korában, Mária Terézia idejében például, hogy esküszik a Máriára meg a szentekre. És ezért ezt a protestánsok nem mondták el. Ezért a protestánsok nem viselhettek tisztséget, állami tisztséget. Második Józsefné szűnt ez meg. Ott vonták vissza a dekretális esküt. Például ezért nem esküdhetett református ember katolikus templomba meg. El kellett mondani a dekretális esküt. Nekem van olyan rokonom, aki a Mátyás templomba el kellett mondja a Máriára és a szentekre való esküt, ott kötött házasságot a Mátyás templomban. Tehát a szenteket nem emlegethetjük, nem hívhatjuk őket segítségül. Itt a 102. kérdés, szabad-e a szentekre vagy más teremtményekre esküdni? Nem szabad, mert az igaz esküvés nem egyéb, mint Isten segítségű hívása. Isten, hogy ő, mint a szíveknek egyedüli vizsgálója, ő, nem a szentek, ő egyedül ismeri a szíveket. Ő tegye a tanúságot az igazság mellett. Ez a tisztelet pedig nem illet meg más teremtményt. Csak Istennek adhatjuk ezt a tiszteletet. És ezért írtam oda, hogy a 101. kérdésben bibliai evidenciákat hangsúlyoz, egyedül Isten lát bele a szívekbe. Ő, mint a szívek egyedüli vizsgálója. Más nem lát be a szívbe. Ezért az ő nevére esküdhetünk, más nevére nem. Őt kérhetjük, hogy segítsen, más nem. Csak zárójelben tettem, hogy csak Isten lát a szívbe, más nem, a John Wimber nem. A John Wimber egy karizmatikus, akinek a könyveit az alfa kurzuson terjesztik, aki belelát a szív, és az neked ez a bűnöd. Ez egy okkult képesség. A szívbe csak az Isten láthat bele, más nem. Na, még az utolsó, és ha befejezem, a negyedik parancsolat. A negyedik parancsolat a KT-ban nem úgy található, mint hogy mi mondanák. Mi azzal foglalkoztunk leginkább, hogy szombat vagy vasárnap. Ez szokott a problémák lenni. Melyik nap menjünk templomban? Ez szokott lenni a problémák. Ez megmarad, ezt ismeri a KT, de itt nem erről beszél. Hanem azt mondja, a szombat, az igazi szombat számunkra az örök szabad. A szabad az a békesség, a nyugalom, az üdvösség. Vagyis ez a hívő ember életében elkezdődött az, amire a szabad mutatott. Tehát az ószövetségi szabad, a nyugodalom, az előre mutatott a igazi békességre, az Istennel való teljes békességre, a lelki békére, az üdvösségre, ami bennem van. Előre mutatott. Csak előre mutatott. A zsidó ember ott ült a kis pálmafája alatt. De jó, hogy nem kell dolgozni semmit. Ha megyek is, csak egy szombatnapi járőrködre mehetek, az rövid. Ez nagyon jó. És arra gondolt a hívő zsidó ember, de mikor jön el az, aki a lelkemnek is elhoz ezt a nyugalmát? Mikor jön el az üdvözítő? Mikor jön el a messiás? Jézus eljött, elhozta a léleknek a teljes békességét, nyugalmát. Szabad csak a hívő ember. Jézus hívő mondhatja, hogy szabad igazából. Az, hogy sálom, az csak a hívő ember mondhatja igazából. A zsidó négy mondja ezt a zsidókhoz egy levő. Megvan a szombatja az Isten népének. Megvan az üdvösségünk. Na most a KT nem azt mondja, hogy melyik nap ünnepeljük, szombaton vagy vasárnap, nyilvánvaló, hogy vasárnap az az Úr napja, hanem azt mondja, hogy ezt az örök szabadot már elkezdhetjük úgy, hogy az I betűt mit írunk? Isten igét hallgatok, tehát ez a 103. kérdés. Igét hallgatok. S betű, sákramentumokkal érek, I betű, imádkozok, és halamizsnálkodok. Cél az örökkévaló szombat, Richard Dexternek van egy könyve, a Szentek örökkévaló nyugodalma. Éppen a Péterfi nagytisztekről emlegette ezt nekem. Ez már most elkezdődik az életünkben. Isten adjon ebben nekünk sok örömet, lelki örömet. És ezzel be is fejeztem a ismertetést. 12 óra van. Most egy bizonyságtételt szeretnénk meghallgatni. Megkértük Molnár Sándor testvérünket a Vekevei gyülekezetből, hogy szólaljon meg ő is, és egy bizonyságtételt mondjon el ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban. Följön Sándor?
Jó. Áldás kérdésségek gyülekezetnek, a Molnár Sándor vagyok. Egyszer az előbb megkérdezte tőlem, hogy hogyan lettem egy református. Hát én azt mondtam neki, hogy én beleszülettem szinte, ugyanis én a reformáció, hogy is mondom, házában születtem Hajdúdia megyében. Beleszi úgy faluban, ami tettél most, amikor megyünk Debrecenből Nagymárba, akkor kettő most azt a részt, úgyhogy tudjuk, hogy Debrecen az a kárdonista hóma, a Nagymárban meg sok kicsősük volt. Gyerekkorom, hát én is úgy voltam, mint a többi kisgyerek, hogy először volt Jézuska, de már ebből belép látszálták, hogy egy Isten van, egy az Úr, a mennyben van. Ezt már gyerekkoromban belénk táplálták. Később, már úgy mondod, hogy Sérgákorban Jézus az Isten fia, és az igazi Jézus Krisztus az Isten fia, az én megváltom, az én szabadítom. Ezt az okat szeretném elmondani, hogy hogyan jutottam el idáig. Tehát már gyerekkoromban én éreztem Jézus közelségét, hiszen mondtam, hogy és mindig van az Isten valakit, vagy valamit, ami segítségül lesz az embernek. Nekem a nagymamám volt segítségül, ő hozott az utat, ő általa ismertem meg Jézus, az Atyát és a Szent Lelket. Hát tudjuk, a 60-70-es években volt a szocializmusnak a fénypont, a világkora. Én akkor jártam iskolában, 60-70-es években, hogy tudjuk, hogy nagy mozgalmakos, kultúrű, kis dobos, kis ifjúvárba. Én ezekben mind részt vettem. Amit igen nagy hibának tartok, az azt, hogy hiába volt hittem, mert gyerekkoromban is, templomban nem jártam. Én is nem fogom semmit arról, hogy ajnálták a rendszer, nem. Én magam voltam hibás. Én magamnál megelégettem azt, amit nagyon már mondtam. Akkor gyerek voltam, emlékszem rá, hogy volt a kérdezőzés, és mindenki rózsát lőtt, vagy babát, vagy valamilyen láncot, én láncot lőttem, keresztel. És az a helyzet, hogy volt, hogy este, ezt nem mondtam el senkinek, imádság után megcsókoltam azt a keresztet 12 évesen, hogy ezzel erősítsem meg, mutassam meg Istennek, hogy én valóban olyan gondolom az imádságban. Most ez látom, hogy ezzel itt a hova tartozik ez a kereszt csókolás, a segítségű hívás, egy tárgyal való segítségű hívásnak, ezt nem tudom. Később, felkerül, ahogy a nyolcosztályt ott végeztem el beleműszörményben, és később kerültem fel testre itt a Pesterhében, csak Kossuthoz gimnáziumban jártam, hogy szintén bekapcsolódtam a mozgalomba, és megint Isten fele voltam. És az a probléma, hogy mi az volt, hogy az előbb is mondták, hogy legyik parancsolatban, vagyis te látom, te temetésnél, hogy Isten befejezte művét, lett ilyen. Most ez bennünket megtévesztett, hogy ő nem szól be a mi életünkben. Majdnem, hogy ilyen gyanúsan a nézet alakult bennem, hogy igen, van Isten, hiszek Istenben, de nem tulajdonos, hogy minden dolgot Isten cselekedetének. Aztán a lényegség szemben. Én akartam, rakartam, hogy minden a szent volt, mert éreztem közel Jézus Isten egyfolytában. Fogadás kapok, hogy nem jártam templomba, de tudjuk, hogy a hit vallásról van. Ezt akartam mondani, hogy ott eredeti ponton, mert ő sötös fontos dolgot akarok hallgatni, hogy megemlítem a gyerekeimet. Meggyőződtem, két gyerekem született, hát mi mind a kettőt itt keresztelték, a Rózsatérő templomba, az idős Agonci, tiszteletes, hogy keresztelték a Rózsatikat, és kísérdéket egy Kálmán a fia, Agonci Kálmán tiszteletesség. De ez miért nagyon fontos. Mert akkor beírhatta a végtet, hogy elkezdték az általános iskolát, akkor belották arra, hogy lemondolódni a reformátusok, akik református ittal akarják járni a gyerekeiket, azokat elkezdett a szerelem, ez a szerelem megyedre. Hát én bevettem, feliratom a idősebbi gyereket, környezetőjöntőt is van, és akkor villog belünk egy villámcsapásot, hogy milyen az előket, szép dolgot, hogy sok sem beiratom a gyerekeimet, a hittalra és templomba akkor véget járni. De mi van benne? Az én egyedüli hittem nem ér semmi. Tehát most, hogy a hit vallásban kitől hallok én? Hát a Bibliát félre tudom értelmezni, vagy nem értem meg. És mondom, akkor döntöttem, hogy akkor világosítottam, hogy magamat abból a szempontból, hogy nekem közösségbe kellene, Isten tiszteletre igét hallgatni. És ahogy most kormányzták először a nagymamámat, meg a gyerekeim, és a harmadik, aki már nagyon sokat segít, hát az például a hatodik tiszteletes úr volt, aki én nem is úrvacsoráztam. A szentélek nem tudta engem arra, hogy én elmegyek úrvacsorázni. Csak akkor kérdeztem a tiszteletes úr tőle, hogy konfirmáltam-e. Hát én azért nem mentem úrvacsorázni, mert nem konfirmáltam. És 1999-ben lekonfirmáltam. Hála Istennek, és egyre jobban részt vettem a gyülekezet munkájában. Nálunk, akkor van vasárnap istentisztelet, kedden van a dolgozók biblia órája, úgy hívjuk, vagy később dolgozók biblia órája, de most van a biblia iskola. Ugyanis van egy könyvünk, ami bibliával kezdünk. És annak van hat része, tavaly a hatodikkal kezdünk, azt pedig az a csiga könyvek, hogy hinni tanítson, és a hitekedjük, szóval apostoli hitvallásról. Ebben az évadban pedig a 5. könyvet is visszafelülünk, 5. könyvet vettük, annak meg az a csiga, hogy ígéret és tilalom. És ez volt 10 parancsolat volt, amely lassan már beszélünk, mert már most a 9. parancsolatnál járunk. És gondolom, a tiszteletes úrnak nagyon sokat köszönhetek, mert ő vezetett, amit nem is szeretett, hogy megtalálni, hogy ennyire közel kerültem Istenhez. Szabályosan érezte, hogy Jézus fölemel magához. Ezért van már nagyon gyönyörű érzés. És amit még meg kell mondjam, eljöttem odáig, hogy ha nem imádkozom, vagy nem olvasom a Bibliát valamelyik nap, vagy nem megyek Isten tiszteletre, vagy nem jövök el ide. Odáig jutottam el, hogy ezért van nekem lelki ismeret furdalásomban. És ennek örülök, hogy a Szentlélek így tud munkálkodni ebben. És amit mondtam, hogy elkezdjük, hogy Jézusba, Jézus Isten fia, Jézus Krisztus, az Isten fia, az én szabadítom és megváltom. És még előbb is lehet tovább menni, amit ezt a harmadik tiszteletesen mondott, hogy ezt mindenki a lehet tartsa be, hogy elsődleges dolog a világon a Jézus Krisztus visszatérésének a várása, és minden más dolog másodlagos. És ha Isten lehet, hogy így munkálkodik bennem is, megmondod benne mind ezt, amit én most itt elmondtam neked, akkor nagyon hálás leszek Istennek. És ne engedd Isten, hogy a legkisebb elváldozás megtörténjen benne, hogy a sátának a legkisebb gondolata is teljesülje. Köszönöm a testvérek figyelmét kívánni.
És ad nekünk, Urunk, a benned való örömöt a Jézus Krisztus által. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, szeretete és szent lelke legyen és maradjon mi velünk. Amen.